mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünket a keresztség kiszolgáltatására készülve énekkel kezdjük a 167. dicséretünknek az első versét, így fennállva közösen énekeljük. 167. dicséretünk első verse: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumában, annak a 28. fejezetében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Gyülekezetünknek a rendje szerint a keresztség kiszolgáltatása előtt a szereztetési ige mellé szeretnék egy ige verset most is olvasni, amelyet kifejezetten mindig arra vasárnapra készítünk el azoknak, akik gyermeküket idehozzák, hogy a keresztségbe részesítsük őket. A bibliaolvasó vezérfonalunk szerint egy mára rendelt szakaszból egy verset szeretnék felolvasni. Ez a Lukács evangéliumában van, a 22. fejezetnek a 22. verse. Aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Két fogalom van itt, ami meghatározza ennek a kis mondatnak az üzenetét. Az egyik az így hangzik, hogy a kicsi, és a másik, hogy a nagy. És azt hiszem, hogy mindenki, aki családban él, az tudja jó, hogy ez egy állandó megkülönböztető jelző, a gyermekem és közöttem. Én vagyok a nagy, ő pedig a kicsi. Méretben is én vagyok a nagy, és ő a kicsi. Az enyém a nagy tányér és a nagy adag, az övé a kis tányér és a kis adag. A kis kanállal, a kis villával, az enyém a nagy ágy, az övé lenne a kis ágy. És ettől kezdve mindent így valahogy megpróbálunk megosztani, hogy miből melyikünké mennyi, és ennek mi a mértékegysége. És aztán tényleg úgy van, és ezen mosolyogtunk most az előbb, hogy megfordulnak a dolgok. Mert rájövök, hogy ez a kicsin kis élet milyen nagy számomra, és hogy én a nagy végülis nem más teszek, mint szolgálok ilyenkor. Ezt nagyon jól érezzük, mert a szeretetünkből ez születik meg, hogy törődünk velük, hogy foglalkozunk az ő életükkel, hogy az ő életük egy idő után már drágább, mint a sajátunk. Küzdünk is ezzel, mert az emberben van egy önszeretet. Van valami olyasmi, ami szeretné jól érezni magát bizonyos helyzetekben, és a szolgálat meg ezt nem mindig engedi. A szolgálat sokszor arról szól, hogy én lemondok valamiről, és az enyémet engedem át. Tehát, hogy ki a kicsi, és ki a nagy, és ez a kettő hogyan viszonyul egymáshoz, arról mondja Jézus azt, hogy Tudjátok, aki legnagyobb közöttetek, az olyan legyen, mint a legkisebb. És aki vezet, az olyan legyen, mint aki szolgál. És tényleg, mi, akik vezetjük ezeket a kisgyermekeket, átengedjük sok mindenből a nagyot. Mert a gyermekem majd kieszi az ételemből a lényeget, és én majd megeszem a maradékot. És tényleg az én ágyamba köt ki, pedig az övé a kis ágy lenne. És tényleg úgy mondja, az időmet ő tölti ki, és ő határozza meg. És ez lehet, hogy egy átmeneti állapot az életünkben, de egy nagyon kedves állapot, ettől függetlenül nehéz állapot is. És mondom még egyszer, ez a szó talán jól illik is erre az egész ténykedésünkre, hogy ez szolgálat. Azért Jézusnak a szavaiban ott van egy mögöttes kérdés is. Mert az egyik szolgál a másiknak, ez azt jelenti, hogy az egyiknek szüksége van a másikra. És nagyon érdekes, amikor azt gondolnánk első felindulásból, hogy persze, hát a gyermeknek van szüksége rám. Hát én vagyok az, aki erősebb vagyok, én vagyok az, aki bölcsebb vagyok, én vagyok az, aki szeretetet tudok most még adni neki, vagy az enyémből tud ő élni. És aztán egyszer csak azt veszem észre, hogy olyan érdekes, mintha nekem lenne nagy szükségem rá, mintha ő szolgálna nekem. Azzal, amit tesz, amit nem jól tesz, amiben igazgatni kezdem, az mind-mind rólam is tud szólni, az mind-mind arról szól, hogy én jól látom-e az életemnek a dolgait, az értékeit, a viszonyulásom milyen ahhoz, amit Isten értéknek gondol, vagy fontosnak gondol, magához az élethez. Mert ezt mindig el szoktuk mondani, hogy amikor egy kisgyermek megérkezik egy családba, valamit tényleg felborít. És lehet, hogy felborít olyan rendeket, amiket mi már megszoktunk és szerettünk. De néha felborítja azt a közönyt is, és azt a rossz fajta hozzáállást a dolgokhoz, amit mi már megszoktunk. Kezdünk átértékelni megint mindent. Jézus erre azt mondja, hogy a keresztség szereztetési ígébe, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, és akkor meg fogjátok érteni azt, hogy miközben érettük, tevékenykedtek, mennyi áldást kaptok ti magatok is, mert látni fogjátok azt, hogy az Isten nem feledkezik meg rólatok. Amikor elhangzik az a nagyon szép ígéret, hogy de hát veled vagyok minden napon a világ végezetéig, és most idehozom a gyermekemet, hogy ezt az ígéretet ő is kapja, és Isten tényleg az őrző kezébe vegye ezt az életet is, akkor óhatatlan, hogy önmagam fele is szolgálok. Mert én is akartam hallani ezt az ígéretet. Nem csak a gyerekemnek átadni, hanem én is szeretném tudni azt, hogy valaki mellém áll. Nem csak a gyermek nevelésében fog segíteni engem, vagy az ő életének az igazgatásában, hanem én is akarom hallani, hogy az Isten az velem is ott akar lenni. És hát tényleg így van, hogy amikor ezekkel a kisgyermekekkel egy életközösségben vagyunk, akkor ezeket nem lehet elválasztani, hogy na ez a te részed az életben, ez az én részem, mert ez nagyon erősen összefonódik. Az ő öröme az én örömöm is, az ő boldogság az én boldogságom is, de az ő kudarcai az én kudarcaim is. A keresztség az egy hihetetlenül szép dolog. Az pont arról szól, amikor Isten azt mondja, hogy ki nagyobb nálam, és mégis azt nézzétek meg, hogy én szolgálok nektek. Nagyon nagy viták szoktak lenni, hogy kell-e megkeresztelni a gyerekeket kiskorba, vagy majd amikor felnőnek, eldöntik, hogy ők Istenhez akarnak tartozni. De hát ezzel pont a keresztség veszíti el az egész lényegét. Hiszen a keresztség nem másról szól, mint arról, hogy Isten meghív engem, hogy ő szeret engem, hogy Isten szövetséget köt velem, még mielőtt bármit tudnék én magam tenni. És nem arról szól a keresztség, hogy én most már tudom Istent választani, hogy Istennek tudok szolgálni, hanem arról szól, amiről itt Jézus is beszél, hogy nézzetek meg engem, hogy én szolgálok nektek. Akkor menjetek el ti is, és így szolgáljatok ti is másokat. Amikor most ezt a kisgyermeket megkeresztelem, szülőknek, keresztszülőknek, családnak ezt az útmutatást hoztam Istentől, hogy ez egy nagyon szép szolgálat, amiben Isten biztos, hogy gazdagítja a gyermekünk életét, biztos, hogy igyekszik ott állni mögötte is, minden segítségével, a lehetősége kibontakozásával, de igazából azt is megtapasztaljuk ilyenkor, hogy Isten hogyan szolgál minket. hogy nekünk szükségünk volt erre a kis életre, hogy sok mindent megértsünk, megtanuljunk, vele újra tanuljunk, és a mi boldogságunk az vele kiteljesedhessen. Ezekkel a gondolatokkal fogom most a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel a szülőknek és a keresztszülőknek, majd a gyülekezetet is kérem, hogy tegyen fogadalmat, közösen álljunk fel erre az ünnepi alkalomra. Először tehát kérdezem a szülőket és a keresztszülőket, és kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek meg. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy a gyermeketek keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
A gyülekezetet is kérem, hogy feleljen az elhangzó kérdésemre. Ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet feleje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállta a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan nagy dolog hálát adni neked, hogy gondot viselsz rólunk, hogy rátekintesz az életünkre, és meglátod benne a szükségeinket is. Néha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi emberileg azt tervezzük, vagy szeretnénk tervezni. És mégis születnek olyan megoldások, amelyekben teljesnek érezzük magunkat. Olyan megoldások, amelyeket csak te tudtál kigondolni a mi javunkra. És így köszönjük meg a keresztségnek ezt a hatalmas nagy lehetőségét, hogy nem mi vagyunk azok, akik megpróbálunk hozzád felnőni, hanem te vagy az, aki lehajolsz hozzánk. És valahogy így tapasztaljuk azokkal is, akiket talán a legjobban szeretünk, hogy nem őket kell felnöveszteni hozzánk, hanem nekünk kell megtanulni alázattal aláhajolni. Hadd tudja ez a család is, mindazok, akik ezt a kisgyermeket befogadták, úgy nevelni őt, mint akik szolgálnak nagyként a kisebbnek. És mégis ennek a szolgálatnak érezhetik minden örömét, ajándékát, csodáját. Így adj nekik békességet, bölcsességet, szeretetet, mindazt, amire szükségük van, ahhoz, hogy egymást elfogadják, megszeressék, hogy egymásért mindent meg tudjanak tenni. Köszönjük, hogy mindezek fölött ott vagy te magad, aki az életet szereted, és aki ezt a kis életet is elkészítetted, talán egy kicsit úgy is, hogy vigasztalás legyen mindazok számára, akik őt befogadják. Így kérjük azt az áldást, amely te nálad van, az ő életére is, hogy vele lehess minden napon a világ végezetéig. Amen. Odon András, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje. Legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a keresztség kiszolgáltatása után készüljünk és folytassuk az Isten tiszteletünket, a 8. Zsoltárunkat énekelve. A 8. Zsoltárunknak az első 4 versét, valamint a 9. verset énekeljük. Szeretettel jelzem, hogy itt elől még vannak üres székek, ha nem is mindig egymás mellett, de nyugodtan az ének alatt előre lehet jönni. A 8. Zsoltárt énekeljük tehát, ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! A 8. Zsoltár éneklése után a 8. Zsoltárt olvasom. A 8. Zsoltárnak mind a 10 versét. A karmesternek a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Az égen is megmutattad felségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. A juhokat és marhákat mind, meg a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, jó néha egy-egy zsoltárt elénekelni, elolvasni, és megtapasztalni azt, hogy mennyi minden van, amire mi nem gondolunk, és amely rólad szól, téged tud dicsérni. És ebbe a dicsérő kórusba bele kellene illeszkedjen a mi életünk is. Most talán egy kicsit könnyebb akkor, amikor látjuk a Te életszeretetedet, az áldást, amit adni akarsz. Így köszönjük meg, hogy tanúi vagyunk annak, hogy a keresztségben megújítod a szövetségedet az emberrel. És mi ebben a szövetségben élhetünk. Talán nekünk is fel kellene tenni többször a kérdést, amit a Zsoltáros olyan szépen megfogalmaz. Micsoda az ember, hogy ilyen méltóságot adtál neki. És az is kiváltság, hogy itt lehetünk a Te házadban. Hiszen a mi nagy kiváltságunk az, hogy hallhatunk Téged, hogy szólsz hozzánk, hogy minden teremtmény közül kiemeltél azzal, hogy veled kapcsolatba léphetünk. Köszönjük, hogy most is azért vagyunk itt, mert szeretnénk valamit Tőled tanulni. Valami olyat, ami meghaladja az emberi bölcsességet, ami helyre teszi azokat a gondolatokat, amelyek nem jó irányba indultak el bennünk, amely meg tud békéltetni néha az ugolódó gondolatainkban is, amely erőt tud adni és bátorságot. Így kérjük most is a Te igédnek az üzenetét, engedd, hogy azt megértsük, meghalljuk, és abból számunkra áldás szülessen. Hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 172-es számú dicséretünkkel készüljünk. A 172-es számú dicséretünknek egyetlen verse van, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Mai alapigénket a Mózes 4. könyvéből olvasom, a 4. könyvnek a 6. fejezetéből, 22-től 27-ig terjedő versekből. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljatok nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ritkán szoktam olyat tenni az Isten tiszteleten, hogy különböző bibliai részekből olvasok fel. Általában egy szakaszt olvasok, és abból egy mondatot, vagy egy-két versszakot emelek ki, és aztán azon keresztül az egészet próbálom egy kicsit megvilágítani. Most mégis úgy adódott, hogy a 8. Zsoltárt, mint már a kijelölt ünnepi Zsoltárt olvastam, viszont ettől a pár verstől nehezen tudott elszakadni a gondolatom, amely itt a Mózes 4. könyvében van, amelynek a témája maga az áldás. Az az áldás, aminek a kifejezését mi nagyon sokszor halljuk, amely mindig való része az Isten tiszteleteinknek, ahol tudjuk, hogy egy kisgyermek megkeresztelésekor egy áldás hangzik el, ahol egy házasságkötésnél áldással indulunk el, de valóban a hétközi vasárnapi Isten tiszteleteket is mindig áldásmondással zárjuk, amely valami olyasmi titokzatos csodába avat be bennünket, amit nem is mindig tudnánk megfogalmazni, hogy az mi. Ezért gondoltam, hogy néhány gondolat erejéig az Ószövetségnek ez a legszebb áldás formája, amit Isten ad parancsba Áronnak, Mózesnek, és mondja el, hogy na így áld meg azt a népet, azt a gyülekezetet, amely az Isten tisztelet végén eltávozik előlem. Az áldást két értelemben használja azért a Biblia, ezt is jó tudnunk. Az egyik az, amikor az embert hívja fel áldásra, hogy áldjuk az Istennek a nevét. Nyilván érzékeljük, hogy ez arról szól, hogy ilyenkor Istent dicsérjük, Istennek köszönetet mondunk. Az Isten hatalmát meglátva az ember ezen elcsodálkozik, és áldja az Istent. Most erről a másik oldalról szeretnék beszélni, amikor az Isten közli az ő áldását velünk. Hogy ez micsoda is, mit is kéne vele tenni, mit kéne közbe érezni, ha kell valamit érezni, vagy hogyan változtatja formája az életünket. Hát nézzünk bele ennek a titkába egy kicsit. Ha valaki felnyitna egy bibliai lexikont, és megkeresni ezt a címszót, hogy áldás, akkor valami olyasmit találna, hogy az isteni erő közvetítése. Az isteni erő és hatalomnak a közvetítése az ember irányába, az ember felé. De ebben nincsen varázslat, ebben nincsen semmiféle mágia. Ez nem valami olyan humbuk vagy szent cselekmény, amely ilyen ráolvasással működik. Ez nem valami ilyen telepatikus erőátvitel. A fiatalabbak értik, ez nem ilyen Jedi erő, amivel meg lehet erősíteni az egyik a másikat. Hanem ez valami olyasmi titok, ami Istenből kiindul, de valamilyen úton, módon mégis megérkezik hozzám. Ezért én talán úgy bővíteném ezt a definíciót, hogy az áldás az valami olyasmi, hogy Isten mond egy ígéretet, és hitet ébreszt bennem, amellyel ezt az ígéretet én be tudom fogadni. Hogy a hit maga ebbe az ígéretbe engem belekapcsol, ez igaz lesz az életembe. És valahogy így kellene hallgatni ezt a nagyon szép három kis sort, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ez három gondolat. Három gondolat, amely egymásra ráépül, egy kicsit növekvő tendenciát is mutat. Az első három szó, a következő már öt, a harmadik pedig hét, és ennek a folyamatosságában benne van valami bővülő ajándék halmaz, amit én Istentől átvehetek. És erről a háromról szeretnék akkor egy-egy rövid gondolatot idehozni. Az egyik, az első az az, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Az áldás és az oltalom, az áldás és a védelemnek az ígérete kapcsolódik itt össze. Nyilván, hogy én ezt szeretném tudni, én ezt szeretném egy kicsit ki is követelni magamnak, hogy Isten vigyázzon már rám. hiszen a teremtménye vagyok, hiszen olyan érző lény vagyok, akit annyi minden sújt, annyi minden megsebez, annyi minden nehézsége van, és én szeretnék az Isten oltalmában lenni. Nagyon sok, nagyon szép képünk van erre, hogy milyen az Isten kezében lenni, hogy az Isten hogyan tud vigyázni ránk, hogy a gondviselés mennyi mindent hoz oda közel az életünkhöz, mennyi eszköze van, amiben Isten minket meg akar tartani. Maga Jézus is olyan szépen kibontja a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy de nézzétek meg, hogy a sokkal alacsonyabb rendű, hadd mondjam így, és mindenki értse jól, teremtményeket is hordozza az Isten. A madaraknak enni ad, fészkük van, megtalálják az otthonukat, élteti őket, a mező füvét is felruházza, szebben felöltözik, mint maga az ember. Hát akkor valahogy az, akit Isten arra hívott el, hogy a társa legyen ebben a világban, mert nem mások vagyunk, mint arra rendelt élőlények, akik az Istennel kapcsolatot tudunk fenntartani. Hát hogy ne vigyázna akkor rátok? Ti pedig mégis aggodalmaskodtok. Mibe öltözzetek, mit vegyetek fel, mit tegyünk, hogy legyen holnap, hogyan osszam be az időmet, elég lesz-e a pénzem? És ezt, erre azt mondja a végén, hogy hát akkor ti kicsinyhitűek vagytok. Hát az Isten áldása az arról szól, hogy megoltalmaz titeket. Persze, ilyenkor szeretnénk a saját gondolataink mentén tovább menni, és tovább gondolni, hogy akkor ez azt jelenti, hogy engem nem érhet baj. Hogy akkor nekem nem lehetnek kudarcaim. Akkor az életemnek a mélypontjai azok pár pillanat erejéig tartsanak, azok ne húzódjanak el évekre, évtizedekre, ne legyen ilyen hosszadalmas a nyomorúságom, hanem az Isten ebből minél hamarabb mentsen ki. És nagyon sok értetlen helyzetünk van. Nagyon sok bibliaóránk van, így a gyülekezet közösségében, ahol megfogalmazzuk mi magunk is, és aki őszinte, az mindig elmondja ezt, hogy hát ez egy kicsit többet vártam volna ebből az oltalomból, ebből a védelemből. De aztán valahogy, amikor egy kicsit távolabb vagyunk már ezektől az eseményektől, akkor kezdjük belátni azt, hogy sokkal rosszabb is lehetett volna. Valahol mégiscsak ott volt az isteni gondviselés. Lehet, hogy én nem így oldottam volna meg az Isten fejével a dolgokat, de valahogy mégis őt rendezte el azt, amit el kellett rendezni, és volt ebben neki is valami célja, ami nem biztos, hogy az én céljaimban egybevág. És itt szokott lenni ez az Istennel való küzdelmünk, hogy én máshogy képzelem el az én megvédésemet, vagy az én oltalmazásomat, mint ahogy ő képzeli el az én megoltalmazásomat. Én arra nem szoktam gondolni, hogy Istennek elsőként talán önmagamtól kéne megvédenie. Mert azt gondoljuk, hogy én okos vagyok, én jól csinálok mindent, engem másoktól kell megvédeni. És Isten pedig azt mondja, hogy én először megvédelek önmagadtól. Mert nem tudod mindig, hogy mit csinálsz. Nem látod át jól mindig a dolgokat. Ott meg kell akadályozzak bizonyos helyzeteket. Persze ilyenkor mi puffogunk, ilyenkor ezzel nem értünk egyet. De Isten azt mondja, hogy oltalom, akkor az azt jelenti, hogy megvédlek magadtól. Aztán azt is elmondja Isten, hogy az oltalom az nem arról szól, hogy én mindig kiegészítem és rendbe teszem azt a földi életet, amit te olyan hatalmas nagy értéknek gondolsz, és ahhoz akarsz mindent hozzárendelni. Hogy legyen ez is, legyen az is, legyen amaz is, és akkor Isten ezeket a dolgokat rendben tartja, ha hiányzik valami, kipótolja. Hanem azt mondja Isten, hogy az én célom egész más. És erre megint hadd használjak egy olyan kifejezést, amit jól ismerünk, de nem tudunk mindig hová tenni, ez pedig az, hogy az én célom az, hogy neked életed legyen, hogy neked üdvösséged legyen. Ez az üdvösség, ez egy ilyen nagyon vallásos kifejezésnek tűnik, de nem mást akar összefoglalni, mint az emberi életnek szükséges minden örömöt, békességet, boldogságot, az, ami éltet minket, ami az életet életté teszi. És az Isten azt mondja, hogy én ezt akarom adni neked, te pedig akarsz valami olyat, ami alacsonyabb rendű, amit két kézzel akarsz magadhoz szólítani, és azt gondolod, hogy ezt akarom megvédeni benned és neked. De nem ezt először, hanem a másikat. Megint csak Jézushoz térek vissza, ő mondja el az aggodalmaskodásról szóló tanítása után, hogy keressétek először az Isten országát, és higgyétek el, hogy ha rátaláltatok, akkor hirtelen minden meg lesz. Hirtelen minden ott lesz, amire szükséged van. És nekünk valahol ez a nehéz, hogy amikor Isten áld, akkor nem azt mondja, hogy megáldalak téged, és nem lesznek anyagi gondjaid. Megáldalak téged, és azok a nehéz helyzetek, amelyekben most élsz, holnap megszűnnek. Hanem Isten megdolgoz közben, miközben áld. És meg akarja értetni velem azt, hogy az, hogy engem meg akar tartani, az néha együtt jár azzal, hogy a küzdelmeket végigcsinálja velem. Azokat a küzdelmeket, amire egy másik Zsoltár olyan szépen mondja, a 23. Zsoltárban szoktuk énekelni is, hogy a te vesztőd és a te botod, azok vigasztalnak engem. Hogy engem helyre kell igazítani. Ez az oltalom. Jézus azt mondja, amikor a tanítványokért imádkozik, Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ez más. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. És utána folytatja a második áldás kívánással, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Ragyogtassa rád, vagy ahogy Károli Gáspár fordította, és sokan így ismerjük, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. Ez a kifejezés, ez valami olyasmit akar sugallni, hogy az Isten nézzen kedvesen rád, az Isten nézzen barátságos tekintettel rád, az Isten, amikor feléd fordul, akkor tudjon kegyet gyakorolni. Szükségünk is van erre. A kifejezésnek a jobb megértéséhez hozok egy olyan példát, ami nem teljesen jó párhuzam, de talán jobban értjük, amikor valaki úgy nagy örömében azt mondja, hogy na, végre rám mosolygott a szerencse, akkor ugyanezt a kifejezést használja, hogy rám ragyogott valami, megvilágosított engem, ez a mosolygásnak a kifejezése. És tényleg úgy van, hogy milyen jó lenne, ha Isten ránk tudna mosolyogni. Amit úgy igénylünk is, hogy a tekintetben ne elítélés legyen. Annyi embernek belenézünk a szemébe, nem tudjuk kiolvasni, hogy mi van benne, milyen hátsó gondolatok, hova akar kiukadni, miközben szépet mond nekem, vajon mit gondol magában. És ez az áldás, ez arról szól, hogy az Isten az így tud nézni az emberre, hogy nincs semmi olyan a szemében, amivel ő el akar engem ítélni. Nem azzal akar először hozzám fordulni, hogy számon kér. Hanem szeretne ezzel a szemmel egy kicsit megvigasztalni. Van szép az énekünk, szereti is a gyülekezet, hogy szelíd szemed, Úr Jézus. Amiben sok minden benne van. Tényleg, én mint egy tükörben látom azt, hogy én nem vagyok mindig arra méltó, hogy az Isten mosolyogjon rám. De valahogy, amikor így föl kell a nap, és rám sugárzik, akkor az ember azt érzi, hogy Isten mégiscsak szeret. Mégiscsak közel akar lépni hozzám. És ez azért nagyon kell, mert az ember szeretné magát feloldozni. És a feloldozásra váró ember számára nagy érték ez az áldás. Amikor azt mondja, hogy Isten feloldoz, Isten mosolyog, rád ragyog, rád világosítja az arcát. Azért nehéz ez, mert olyan sok terhünk van, amit állandóan cipelünk, amelyben igazából önmagunkkal nem vagyunk megelégedve, ahol szeretnénk megnyugvást találni már, kitalálunk mindenféle kreált önigazolást, hogy megnyugtassuk a lelkünket, hogy de mi a lehető legjobban jártunk el, mi most már igazán helyre akarjuk tenni a hibáinkat, és ezekkel mind orvosoljuk magunkat, de nem elég. És ilyenkor jön az áldás. Ilyenkor jön az, amikor Isten azt mondja, hogy hagyd már ezt, majd én elengedem, majd én megbocsátok, majd én mondom azt, hogy most már lépjünk ezen túl. És az ember ezt olyan vágyakozással szeretné befogadni, és mégis olyan nehezen tudja megélni. Istennek magának nem tudjuk elhinni, hogy meg tud bocsátani. Istennek nem hisszük el. Pedig Isten ezt minden áldásnál elmondja, hogy megbocsátok. A tekintete mögött nincsen számonkérés ilyenkor, hanem inkább annak a felajánlása, hogy na akkor kezdjük előről újból. Fussunk neki megint, együtt, másként. És az utolsó, és adjon neked békességet. Egy zsidó embernek azt hiszem, hogy nincsen nagyobb kifejezés ennél, mint hogy békesség. Talán a jelenlévők is tudják, hogy ők a köszönésükbe is ezt a formát használják, sálommal köszönnek, ami nem egyszerűen azt jelenti, hogy nincsenek harcok, nincsenek küzdelmek, hanem egy ilyen megnyugodott állapot van csupán. A háborúnak a teljes hiánya, hanem sokkal több van ebben. Minden olyan jónak az összessége, amit az ember vágyik, amit szeretne megtapasztalni. Ez magának az üdvösségnek is a kifejezése náluk. És ez a legnagyobb kifejezés, ez valahol a legnagyobb szükségünket fogalmazza meg most is. Amikor békességem van, akkor mindenem van. Akkor a békesség az azt jelenti, hogy tudom, hogy az Isten őriz, akkor tudom, hogy tud rám nézni úgy, mosolyogva, hogy elfogad engem olyannak, amilyennek lát, és amilyen éppen most vagyok. De a békesség az valami ilyen hatalmas nagy dolog, ami ha hatalmába kerít, akkor tudok örvendezni, akkor tudok boldog lenni, akkor tudok segíteni a másiknak, akkor tudok megalázkodni. Az valami hihetetlenül nagy titok. És ez a békesség, ez valahol akkor születik meg, amikor az ember életében az az űr, amit önmaga nem tud betölteni, az kezd betelni valamivel. Gyökösi Endrének van egy nagyon szép kifejezése erre, hogy miért nem tudja az ember azt az űrt, ami benne van, betölteni, és végre egy teljes életet élni, és azt mondja, hogy azért, mert ez az űr bennünk olyan Isten alakú. És hiába akarok bármi mást oda beletenni, szerencsét, anyagi javakat, jó előmenetelt, emberi dicsőséget, bármit akarok belepréselni, az nem fogja azt kitölteni. Ezért nincs is békességem. És csak akkor lesz békességem, amikor meglátom, hogy ez egy olyan alakú űr, amilyen alakú Isten. Hát ugye a kép az szép. És hogyha azt oda ráteszem, akkor az emberben úgy valami kisimul. És ez az áldásnak egy nagyon fontos része, hogy az Isten ezt akarja közvetíteni, a nyugtalan embernek. Még egyszer, a hármat összefoglalva, az Isten oltalma ott van az áldásban, az Istennek a könyörülete, amellyel elfogad és megbocsát, és az Istennek az a békessége, amit mindig is keresek. Magamnak is, másoknak is, a körülöttem élőknek is. És aztán eszembe jutott egy kép, ami lehet, hogy teológiailag egyáltalán nem állja meg a helyét, és hogyha a püspök letölti ezt az igehirdetést, lehet, hogy nem fog egyet érteni vele, de valahol mégis a számomra az egészet megvilágosítja, hogy milyen érdekes az, hogy amikor Krisztust keresztre feszítik, akkor az áldás, a nagy főpapi áldás milyen tökéletesen megvalósul. Egyetlen ember se gondolja azt, hogy a keresztre feszített embernek a kitárt kezei az áldást mondó papnak a kezeire fognak emlékeztetni. De jól odaszögeli az ember, és ezzel valahogy véglegesíti azt, hogy az áldásra örök szükségem van. Az a Krisztus a kereszten odaszegezve a kitárt kezeivel, az ezt az áldást közvetíti felém. És mi történik magában ebben az egész eseményben? Amit úgy értelmezünk, hogy az Isten megbékül az emberrel. Hogy békessége van neki is, és ezt a békességet ajánlja fel nekem is. Hogy ez egy csodálatos kép, amely azt az áldást, amelyet a lelkész felemelt kézzel az Isten tisztelet végén elmond, felidézi, hogy mi történik értünk, bennünk, mi történik az Isten gondolatában, akkor, amikor minket innen útra bocsát, hogy hogyan akar felvértezni a küzdelmeinkre, és hogyan akar mégis biztosítani arról, hogy ez az ígéret az enyém. Hogy őriz, hogy kegyelmesen néz, és hogy békességet akar munkálni bennem. Csendesedjünk el, és ezért közösen imádkozzunk.